nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ismét itt a nagy mű, amelyben mindig egy hazai popkulturális sikersztorit mutatunk be. Most az 1988-ban alapított Padödő történetét járjuk körül. Falusi Marian és Lang Györgyi kettőse a szórakoztatóipar meghatározó duójának bizonyult. Rádióműsorok, tévésók, házigazdái és állandó szereplői voltak. Na menjünk vissza az időben, mert ugye Presser Gábor fejéből pattant ki, hogy ti tulajdonképpen egy jó párost alkotnátok? Vagy ez csak egy ilyen ad-hoc ötlet volt a részéről?
Nem ez volt az ötlet. Ez nem az ő ötlete volt. Semmi köze hozzá. Neki ahhoz van köze, hogy megismertetett bennünket, mert a Rémsége kicsinyboltja című musicalbe, amit most újra bemutattak, és ez elképesztő, tehát tényleg fantasztikus. Abban ismerkedtem én meg a Györgyivel, hiszen ő éppen a Vix Színházban játszott a Ragyog-ragyog csillagomban, amit a Sándor Palika rendezett. Én meg kint voltam külföldön, aki mit tud után vendéglátózni. És akkor szólt a pici bácsi, hogy akkor még nem pici bácsi, akkor még pici, hogy haza kéne jönni, mert lenne itt egy szerep. És ez a részéről egy nagyon nagy dolog volt, mert én engem nem látott előtte színpadon, csak énekvizsgákon a Síkolgánál, és úgy gondolta, hogy akkor ezt így stabilan kellene énekelni, és úgy gondolta, hogy akkor abban én jó leszek. És a Györgyit is beválogatta, mint fazon, hát neki hihetetlen érzéke van azért ezekhez a dolgokhoz, tehát nagyon viccesen néztünk ki együtt, és még a Kovács Nórát, aki meg egy sovány volt. És itt találkoztam a Györgyivel, és úgy dolgoztunk, hogy egy éven keresztül senkinek semmi eszébe nem jutott, csak akkor egyszer csak azt mondta György, hogy jó, csináljunk már egy zenekart.
De ez mi alapján? Tehát a szimpátia volt, zenei ízlés, hogy rögtön tudtátok, hogy a ti sorsatok közös?
Nem tudtuk, hogy a sorsunk közös, de egyformán gondolkodtunk mindenről. Tehát amikor elkezdődtek a próbák, akkor én láttam, hogy a Györgyi mit csinál, hogy ő iszonyatosan aktív, nagyon-nagyon jó dolgokat tudott kitalálni egy pillanat alatt, borzasztó kreatív volt mindenben, gyors volt, ez nekem nagyon tetszett. Neki meg nagyon tetszett az, ahogy én énekeltem. És akkor úgy mind a ketten próbáltunk a másiknak egy kicsit adni ebből, meg segíteni egymást a próba folyamat alatt.
Tulajdonképpen, ha össze kellene foglalnom, te lazább lettél köszönhetően neki, ő pedig lett, hogy jobban énekelt köszönhetően neked?
Ő is lazább lett, abban az irány, ő nagyon laza volt egyébként, és ő tényleg fantasztikusan nyitott volt mindenre, de abban a dologban, hogy a színészek azok mindig olyan nyavajásan tudnak hosszan próbálni három dalt. Tehát attól meg lehet őrülni, és abszolút értem, és tényleg az az út, és egy színdarabban, hogyha az beleillik, meg a kollégák, meg a végszó, meg a nem tudom, meg a stílus, meg egyáltalán millió összetevője van még egy színdarabon belül a daloknak, azt megértem. De Györgyinek marára tetszett az, hogy én elmentem a Dixieland zenekarral, és akkor mondtuk délután, hogy ezt meg ezt a számot kéne, megnéztem kész, én zeneileg nagyon jó vagyok, abszolút mindent megjegyzek, szöveggel vannak mindig problémáim, de ezt a fajta lazaságot, ezt a hozzáállást, ez neki nagyon tetszett. És akkor ez mind a kettőnkön oldott, és szerintem ez nagyon sokat számított, hogy jó kedvünk lett tőle, lelkesen tudtunk dolgozni, és ez a stílus, ez a minden összekötött bennünket, és valóban a Györgyi mondta azt, hogy csináljunk zenekart, én mondtam, te hülye vagy, maradj már ezzel.
Miért nem akartál?
Nem voltam én soha ilyen zenekari létbe. Én előtte mindig szólista voltam, szóló feladat, szóló. Valahogy én nem akartam elköteleződni, ez eszembe nem jutott, hogy egy zenekart lehet csinálni, és hogy az akkor majd valamit jelent.
Kellett Erdős Péter is, mert ő tulajdonképpen belétek szeretett, és azt mondta, hogy ha az Interpop fesztiválon ti jók lesztek, akkor lesz lemezetek.
Igen, de előtte még voltak nagy écesgéberek, például Csemer Géza nevű író, ő egy cigány író volt, és nagyon klassz dolgokat tudott kitalálni, például azt, hogy elvitt bennünket fellépni, és ilyen mindenféle érdekes kuplékat énekeltünk. Ez már jó volt. Kellett hozzá Böhm György, aki azt mondta, hogy itt van Ducika és Bucika szerepe a nem tudom mibe, és akkor Fini és Vali lesz belőle, és a Mosoly országába beleíratott nekünk szerepet, és a szegedi szabadtéri színpadon, a nagy szabadtéri színpadon léptünk ezzel egy párszor, amikor még nem voltunk Padödő, tehát valahogy hogy elkezdett felé összesodorni bennünket az élet. Még nem voltunk Padödő, amikor elmentünk a Diósgyőri várba szerepelni a Színezű Csehó című musicalbe. Tehát, hogy úgy elkezdett valahogy úgy összeterelni bennünket ez a dolog, hogy kettőnket elkezdtek így használni, és akkor belementünk.
Erdős Péter mit látott bennetek?
Erdős Péter, nagyképű vagyok, ha azt mondom, hogy az intelligenciáját a dolognak, magának annak, ahogy mi együtt szerepeltünk. Tehát, hogy mindenféle valami hátteret, valami színházi tartalmat szerettünk volna már az elejétől adni a legócskább Hakninknak is. Tehát, hogy ott mindig legyen valami díszlet, hogy ott mindig valami történjen, hogy valamiről szóljon.
Ezeket nagyon kitaláltam.
Dramaturgia. Igen, mert szerettük. Hát a Györgyi Színházi világból jött, én imádtam azt a mozgást, ami a színpadon történt, azon kívül, hogy az ember kiáll és énekel. Hát nagy dolog. De hogy ez így nagyon inspiráló volt.
Ugyanakkor azt mondtad például az Interpop Fesztiválról, hogy olyan nagyon nem vettek titeket komolyan. Végig ez volt az érzésed.
Hát kik? Persze.
Kik?
Maga a szakma. Tehát, hogy úgy nézték, hogy két hülye, ja, de helyesek. Szóval mondjuk kb. Így kezeltek bennünket.
De ez mi alapján lett számodra nyilvánvaló? Tehát ez hogy jutott érvényre, hogy nem vettek
mindenki
komolyan?
Szeretett bennünket, pedig már akkor is ez egy ilyen gyilkos dolog volt. Nem, hülyeség. Nem, szimpatikusak voltunk egyszerűen, de senki nem gondolta azt, hogy ez egy zenekar, és ez így is maradt. Tehát az a baj, hogy mi soha nem találkoztunk olyan karizmás szerzővel, aki úgy végig követte volna, és úgy tolt volna nekünk számokat, és hogy megpróbált volna kialakítani egy zenei világot mellettünk, hanem mindig a saját fejünk után menve összeválogattunk mindenféle dalokat, megkértük az éppen aktuális zenészeinket, hogy csináljanak nekünk valamit, és akkor arra írtuk a hülye szövegeinket. Tehát, hogy amellett, hogy egyáltalán nem vettük komolyan, nagyon komolyan vettük. Tehát mi nagyon komolyan akartuk csinálni, de a magunk módján, és a magunk módja az ez volt, hogy egy osztálykirándulásba prolongáltuk az életünket, és jól éreztük magunkat.
Ez olyan volt, mint egy osztálykirándulás?
Ez az elmúlt, igen. Ez a 35-40 év az egy osztálykirándulás volt. Együtt a táncosokkal, de ha csak úgy magunkat nézzük, akkor is. Ez a tényleg a fiatalság prolongálása volt.
Hogy kell osztálykirándulássá változtatni a saját munkahelyünket? Mert szerintem ez egy sajátos képesség.
Hát úgy, hogy családot kell alapítani. Tehát, hogy olyan embereket beválogatni, aki volt audition. Tartottunk, a két fő táncosunk az ült, és nagyon szigorú pofával nézte, hogy ki hogy táncol, és zseniális táncosok jöttek, marha jól táncoltak, és akkor volt három béna, na azt a hármat vettük föl.
De miért?
Mert kisugárzásuk volt, mert balondok voltak, mert ott van például a Zsófi, a Földvári Zsófi, aki egy komoly újságírónak nevezhető 30 éve a szakmában, és az anyukám, emlékszem, mindig ment és mondta a Zsófinak, Zsófi, én senki más nem tudok nézni, csak téged. És valóban, mert egyszerűen annyira balond, hogy az kész, és nálunk nem az számított, hogy valaki egyszerre emelje a lábát, kellett az is persze, de aztán onnan el lehetett szabadulni. Mindig ez van, mindig az elszabadulás volt a lényeg. Nagyon összekovácsolódtunk, és tényleg nagyon jól viseltük ezt a nagyon sok munkát, ez csak így lehetett egyébként elvégezni, iszonyatosan sokat koncerteztünk, és hát ezek komoly emberi kapcsolatok voltak, és maradtak is a mai napig. Tehát fura, mert vannak olyan zenekarok, ilyen akár két tagú zenekar is volt, akinek az egyik tagjával találkoztam, és kérdeztem, hogy na és mi van? Miért tudom én? Hát ilyen nincsen. Tehát én, hogyha egyszer valakit megszeretek, tudod, jól beszélgettünk már ilyenekről, és az összes pasimmal én tartom a kapcsolatot, mert egyszer megszeretem, akkor már valamiért megszerettem, és az már az enyém, tehát az az én körömben van.
Tájékozottan, de igaz az például, hogy van olyan, hogy valaki kvázi cserben hagyott titeket, így értelmeztetek.
Igen.
És te levegőnek nézted hosszú ideig, annyira megsértődtél?
Igen. Egyébként aki cserben hagy, tehát aki úgy viselkedik, hogy cserben hagy, vagy átvág, én nem bírom a tisztességtelenséget, megőrülök tőle. És ha valaki átvág, akkor utána nem haragszom rá, csak egyszerűen megszűnik. Nem létezik.
Te találkoztatok egy backstage-be, és a regőnek részted?
És simán át elmegyek mellette. Igen. És mondom, nem akarom bántani, nem haragszom rá, csak kitűnik ebből a körből.
De nincs második esély?
A második esély olyan ügyetlen, és nem tőlem, hanem tőle. Tehát amikor valaki eljön, és már elkezdő smúzolni, meg minden, az meg már nem az. Annak meg már semmi értelme nincsen. Csak azért, hogy megmaradjon egy valamilyen viszony, annak semmi értelme nincs.
De a nem köszönés előtt te kifejezésre juttattad a véleményed?
Persze, abszolút.
Definiálod nekem, hogy a zenekar életében, vagy a te énekesnői létedben mi számított cserbenhagyásnak? Tehát, hogy ezt hogy kell elképzelni? Mi a cserbenhagyás?
Hát volt egy olyan cserbenhagyás például, amikor konkrétan egy világsztár jött fellépni, és a világsztár elment valamilyen helyre, és azon a helyen, azon a szórakozó helyen egy elég jelentős szerepet vitt az egyik táncos, és nem jött el a koncertre, hanem inkább azt választotta, de nem is szólt előtte, hanem másnap megjelent az indulásnál. És mondtam neki, hogy erre, hogy hova megyünk? Azt mondja, hát megyünk fellépni. Mondom, nem, fellépni tegnap voltunk nélküled, és nem szóltál, hogy nem jössz. Tudom, hogy hol voltál, és utána már el is mondták, hogy hol voltál. Sajnos ennyi volt.
És kiszállt a buszról?
És szállj le a buszról. Igen. Ezeket a csúnya feladatokat általában én szoktam egyébként megcsinálni. A György az nagyon cuki volt mindig, de soha nem tudott ilyet kimondani.
Milyen érdekes, miközben azt hírlik, hogy György volt a becsületsértésig őszinte, tehát György kíméletlen.
Igen, ő kíméletlen volt a becsületsértésig őszinte, és aztán utána meg megbocsátó, én nem.
Tehát ő például egy ilyen illetőnek hamarabb megbocsátott, mint te?
Igen, de nem sokkal hamarabb, meg most már, igen, nem, szóval mindegy, a végjátékot azt én csináltam meg.
Tudatos döntés nyomán, vagy egész nem. Egyszerűen ezt a válladra vetted?
Igen, ez ilyen.
Ha már magánéletet említed, azt is mondjátok, hogy a partnereitek folyamatosan féltékenyek voltak a másikra.
Folyamatosan, hát meg lehetett őrülni, de tényleg.
Miért?
Mert a prioritás. Tudod, mindenki mindig ki akarja magának vívni az első helyet. És hát az a baj, hogy nálam, és nem konkrétan a Györgyi személye, hanem az a munka, ami, hát ez így összemosódik, az nálam mindig is az első helyen állt.
Tehát te például egy vacsora és egy próba közt mindig a próbát választottad?
Abszolút. Hát abszolút. Nem viccel, és nem csak a próbát, hanem az a borzasztó, hogy már nem hívnak osztálytalálkozóra. Egy idő után már nem hívtak mindenféle bulira, már nem hívtak sehova, mert mindig dolgoztunk. Leszoktak arról, hogy amikor csináltuk a szilveszteri koncerteket, tudod, 20-valány éven keresztül mindig Pesten, és akkor egyszer csak már nem tudtuk csinálni, mert már olyan drága volt, hogy az hihetetlen, megoldhatatlan volt. És akkor egyszer csak ott álltam, hogy mit csinálok szilveszterkor? Nem tudok mulatni. Tehát én nem tudok. Az nincs rá receptem, hogy azt hogy kell, hogy valaki elmegy és parancsszóra azért, csak azért, mert szilveszter van, akkor ma este érezzük jól magunkat. De bármikor jól tudom magam érezni, egy pohár vízzel is, csak nem mondják meg, hogy mikor. És akkor álltam dermedt, és akkor hazamentem aludni.
De menet közben, amikor az ember ezekre nemet mond, a bulikra, az osztálytalálkozókra, nem érzi, hogy ennek meg lesz később a böjtje?
Nem érzi, mert leszarja, mert az a lényeg, amit csinál, és azzal van elfoglalva. Hát kit érdekel, hogy mi lesz? Lesz majd akkor, amikor majd lesz, akkor majd belelépünk a folyóba. Hát nem lehet előre azon gondolkodni, hogy jaj, ezt most nem csinálom meg, mert akkor hát, ha ez lesz. Nem.
Nem volt ez túl nagy ár sokszor?
Nem. Ilyen csodát nagyon kevesen élnek meg, mint amit mi.
Mi volt a csoda lényege? Ez a flow?
A flow. Együttlét.
Még a könny is elfutja.
Hát persze. Ismersz. Ja. Egyébként érdekes, tegnap voltam kint a Fruzsinánál, éppen az egyik táncos nőnél ott lakik Leányfalun, és mentem hozzá reggeli kávéra, és akkor csinál ilyen belső építészeti dolgokat, meg fest, meg zenét ír, meg szóval elég sok mindent csinál, vagy szöveget ír, meg rajzfilmet csinál ilyeneket, és azt mondta, hogy de hát az élete legszebb 30 éve volt, amikor nálunk táncolt. Tehát, hogy lehet gondolkodni, meg lehet dolgozni, meg lehet kitalálni bármit, de hogy az osztálykirándulás, az azért mindenkinek nagyon sokat jelentett.
De ez főleg a ti kettőtök érdeme volt, nem? Tehát a ti személyiség.
És ez a György érdeme volt, mert ő volt az összetartó, tehát ő volt a kohézió, ő volt az egészben ez az anyós, ez a tyúk, ez a nem tudom, ez egy csodálatos volt.
Hogy csinálta?
Nem tudom, neki nagyon fontos volt mindig minden, fontosak voltak az ünnepek. Már úgy értem, hogy az emberek saját ünnepei. Olyan meglepetés születésnapokat csinált nekem például, mint senki. Szóval jó, most is volt egy jó kis meglepetés születésnapom, szó se róla, hogy az egész Szented Színház nekem énekelte felállva a kedvenc dalomat, csak úgy meglepetésből, de hogy ott ilyen nagyon sok résztvevő, baromi sok érdekesség, és ő mindig adott erre, nyomtatott külön fotókönyvet, szóval olyan dolgokat csinált, és nem csak nekem, hanem mindenkinek fontos volt a környezet megbecsülése.
Miközben ő nem szerette a meglepetés születésnapot.
Megőrült tőle, halálosan utálta. Egyszer próbáltam én csinálni egy olyan, képzeld el, hogy éppen a hat színben léptünk föl, és akkor jaj, mondom, de jó lesz majd ott, szerepelünk, és az lesz a vicces, hogy akkor egyszer csak a Györgyit ott letolják, akkor már kocsiban ül, letolják, és akkor majd mindenki fölmegy, és szerepel az ismerősök közül, és jönnek az, de valahogy nem készült fel senki, nem találtam ki jól, tehát hogy nem lett jól megcsinálva. Az aprólékos kidolgozása, hogy ő csinálta, az jó volt. Na persze, szoktunk neki csinálni meglepit, képzeld el, de mindig forgattunk neki filmet. És hát az nagyon vicces volt. Szóval van legalább 10 olyan film, amit a Györgyike születésnapjára, és a legnagyobb marhaságot, de rendesen klippeket, tehát jöttek ki hozzám, kipakoltuk a garást, meg amit el tudsz képzelni, mint a felvonulást csináltuk, jelmezek. Nagyon-nagyon vicces.
Te az a típus vagy, aki erre időnként azért úgy visszaemlékszik édes szívvel, vagy elmúlt vége már nem?
Nagyon durva, elmúlt vége nincsen, és hogy akkor közben meg látod, hogy bőgök, hogyha eszembe jut.
Igen, azért sokat mondok.
Hát persze, de védekezés az elmúlt.
Igen?
Persze, biztos. Hogyne. De nem lehet ezen lamentálni. Itt az élet, és megy. És egyszer volt egy élményem, amikor odajött egy nő, erről azt hiszem beszéltünk, vagy nem tudom, hogy átölelt, és ilyen teljesen furcsa hangon mondta, hogy Mari, éld az életed, engedj el, ezt én csináltad, eleget megcsináltál mindent, éld az életed, és a Györgyi hangján beszélt, és aztán utána a nő így meglászta magát, és tovább ment, azt sem tudom, ki az.
A Györgyi hangján szólalt
igen,
meg,
igen,
hogy
igen,
Mari, tedd a
igen,
dolgot.
Igen, erről nem is szeretnék beszélni, ez borzasztó, hátomon áll a szőr.
Miközben te nem vagy egy ilyen ezotérikus típus.
Én nem vagyok ezotérikus, egyáltalán nem, de egyébként érdekes, mert nagyon komoly felszabadító erővel bírt. Ez a jelenség, ez az egész történés.
Valószínűleg azt akarhatta üzenni.
Igen.
Hogy ezt a munkaterápiát.
Hadd már ezt abba, igen.
Igen?
Persze.
Mert ez munkaterápia volt?
Persze, mindenféleképpen munkaterápia volt. Hát lett is csúnya következménye, úgyhogy le kellett álljak hónapokra, de most már visszatértem elég rendesen. Most volt éppen 8 menopauza 4 nap alatt, azt hittem megőrülök, de nagyon-nagyon
tehát ez napi két előadás.
Napi két előadás, és hála Istennek nagyon jó hangomnál vagyok, és ma este szomnakáj lesz, és holnap az önálló este. Szóval, hogy megy minden, és ennek nagyon örülök.
Mert hogyha esetleg valaki nem tudná, ugye Györgyi elvesztését követően azt hiszem 3 szabadnapod volt abban,
igen,
az évben.
Abban az évben, december 31-ig, de csak azért, mert mindent elvállaltam, tehát azt is, hogy fölviszem a szenet.
De csak azért, hogy ne kelljen az embernek a gondolataival lennie?
Szerintem azért a gondolatok ott vannak, de hát a legjobb védekezés az, hogyha azt csinálod, és abba temetkezel, amit szeretsz.
És mikor érkezik meg aztán maga a gyász és a rezignáltság?
A gyász az a baj, hogy ez folyamatos, tehát hogy az nem múlik el soha, viszont más a feloldása. Tehát, hogy akkor az volt, hogy egy ilyen teljesen bolond munkaterápia, most meg már, milyen fura, hogy az öröm. Ezt elmesélem, de már megibőgni fogok, és ez olyan hülyén veszik ki magát. Tehát, hogy akkor, amikor a Györgyi már székbe ült, és már nem volt nagyon jól, én elég sokat dolgoztam, akkor is muszáj is volt, meg muszáj volt. És mindig kérdezte, hogy milyen volt, és mindig mondta, semmi különös. Persze meg volt, tehát, hogy nem örültem a sikernek, és nem adtam át azt neki, mert úgy éreztem, hogy az egy rossz érzés neki, hogyha nem elég, hogy elmegyek még, akkor még jó is. És onnan érzem most, hogy már jobban vagyok, hogy már tudom értékelni a saját sikeremet. Hát most volt a Művészetek Palotájában, most voltam önálló koncerttel, és olyan felemelő jó érzés volt, hogy nagy teltház volt, szerettek, csodálatos vendégeim voltak, a Hernádi Jóci volt a vendégem, az Ember Márk volt a vendégem, őket is nagyon szerették, 18 tagú zenekar, és ez egész egy ilyen nagy buli volt, és most először úgy fellélegeztem, és azt mondtam, hogy és ez volt a címe is, hogy csak én, és ez rossz is, meg hát végre jó is.
Hát meg ha hiszünk ennek a bizonyos koncert utáni mondatnak, amit a hölgy mondott, hogy akkor ezt most már élvezd, és engedd el a korábbi görcsöket. Ami teljesen érthető, mi beszélgettünk erről, hogy azért ez egy nagyon nehéz helyzet,
persze,
amikor
persze
valaki nem tud menni, ti össze voltatok nővel,
jaj,
és milyen érdekes az élet, hogy ezen közben, ez lehet, hogy erős szó, hogy veszi észre igazán a szakma, de a nagy közönség számára lesz egészen nyilvánvaló, hogy lehet, hogy az ország legjobb énekese te vagy. Miközben, hát azért ezt már mondták neked párral.
Mondták.
Ezzel nem foglalkozol?
Nem. Én nem. Attól az ember nem lesz jobb vagy rosszabb, hogyha valakitől jobb vagy rosszabb. Én nem szeretem így mérni ezt, hogy ki milyen, meg ki mit. Amit csinálok, az legyen jó. Jó, sokszor elszarok egy csomó mindent, meg nem
az
tanulom meg a szöveget.
De mit jelent a te esetedben, hogy elszarod?
Hát nem zeneileg, hanem nem szeretem azt, hogy rossz a memóriám, és nem tudom megtanulni a szöveget. Nem szeretem azt, hogy súgógéppel dolgozom. Nem 100%-os az élményem, ahogy át tudom magam adni. Ja, például ez halálosan idegesít. Tehát azok a számok, amiket tudok, és amivel elengedem magam, az csodálatos és egészen más érzés. És dolgozom rajta, de ugyanakkor meg az, hogy elszarom, hogy nem tanulok meg mindent, pedig az lenne a tisztességes.
De miért nem tanulod meg?
Mert lusta vagyok, mondjuk ez nem igaz, nem tudom, mert, és az a fura egyébként, hogy tudom. Tehát azokat a szövegeket, tehát képzeld, amikor mit tudom én, hány századszor csinálok már egy koncertet, mert van már olyan, amit már 180-valahányat csináltam belőle. Tudom, de ha nincs ott az a rohadt súgógép, akkor nem tudom. Ha ott van, bele se nézek. Hát ez már akkor. Félek, hogy blackoutom lesz.
hogy letörlik az arcadról.
De érdekes, egyébként egy csomó helyen meg ilyen nincsen, mert a színdarabban ott nincsen, egyikben sem. Most játszom elég sokat, hála Istennek, és egyikben sem, tehát mindegyikben tudom a szöveget. Az más.
No, ugorjunk vissza az időben. Ugye megjelent egy lemez.
Igen.
Ott az, azt hiszem 6000 példányba ment el, ez volt az első padödő lemez. Az nem számított kiugró sikernek, na de a második, igen, amin ott volt a Bye Bye Sasha.
Igen, és a Bye Bye Sasha-ban az volt a lényeg, és ez éppen a múltkor beszélgettem valakivel, hogy az már jóval előbb megvolt. Tehát nem tudom, milyen hónapban volt az oroszok kivonulása. Tehát melyik nap?
Ez jó kérdés,
na,
nem
jó kérdés.
Tudom.
Csak azért mondom, mert mi azt a lemez, az valamikor évvége fele lehetett, nem tudom. De azt valahogy mi már hónapokkal előtte megcsináltuk, mert az Bécsbe vettük fel a barátainknál, az volt az első digitális lemez Magyarországon, digitális technikával felvett, és ott vettük fel, addigra már régen készen volt, amikor megtörtént maga ez a fajta rendszerváltás.
Ti akkor éreztétek, hogy az tulajdonképpen a rendszerváltásnak az egyik himnusza lett?
Marhára nem éreztük.
Nem?
Nem. Ja, akkor már éreztük, amikor ez a dolog megtörtént. Tehát akkor az egy olyan nagy összecsengés volt, hogy koncerteztünk egy 2 órást, és utána 2,5 órán keresztül írtunk alá. Mert sorban álltak az emberek, és imádták. De tényleg, és ez egy jó bemondás valóban, és eléggé komolyan meg lehet jegyezni, és eléggé hosszú távon tart.
A története az mi volt?
A története ez volt, hogy jött a Györgyi anyukája, és hozta esti hírlapot, és az volt a címe a fő cikknek, hogy bye-bye EMI, hogy már megint nem engedték meg, hogy ide jöjjön a valamilyen nagy lemezkiadó, mert hogy milyen jó lenne, hogyha ők is részt tudnának ebből vállalni, de tehát nem, itt semmi változás nincsen, gazdaságilag ezért. És akkor mitől lehet búcsúzni? És akkor kitaláltuk, hogy mitől lehet búcsúzni. Búcsúzni lehet. Volt benne, tulajdonképpen egy férfi nevet akartunk, de az, hogy ez Sasha, ez csak véletlen, Grisha, Misha, volt ott minden. És utána meg, amikor már ez a bemondás megvolt, akkor ehhez köthetően az összes többi ilyen apróság, hogy a várpalotai óráshoz bementek, és bevitték a nagy álló órát, hogy csinálja ebből 100 kicsit. Ilyenek ezek az apróságok. Utána a sztori az már könnyen megy. Az egész szövegírást ott éreztük meg egyébként, hogy úristen, ez milyen jó pofa dolog, megvan egy bemondás, fáj a fejem, utána az, hogy mitől, miért, hova, és ennek mi a vége, az már egy vicces pár perc. Semmi közünk a szövegíráshoz. Soha.
Mindig arra törekedtetek, hogy más csináljatok, mint a többség. De ez miért volt fontos?
Mert nem hozzájuk mértük magunkat, tehát nem úgy akartuk, hogy hú, te azt csináld, akkor majd mi más csinálunk, hanem mert ez tetszett.
Tehát te azt mondod, hogy ebben soha nem volt valamilyen kifundált eredetiség.
Kifundált nem. Eredetiség az volt.
De az miért volt fontos? Miért kell eredetinek lenni? Nektek jól állt, van, aki próbál eredetieskedni, ti valamitől eredetiek voltatok. Valószínűleg a posztalanságból fakad.
Igazi volt. Tehát én most is a hülye rövid nadrágban vagyok, pedig 66 éves vagyok, tehát úgy néznek rám, mint egy tébolyóta, és mackó izém van, telefon tartom, tehát abszolút mindegy. Mert ez esik jól. És az esett jól, hogy ugyanabban a ruhában voltunk a színpadon, mint amiben civilben jártunk. Az esett jól, hogy a Györgyi nagyon nyitott szemmel járt a világban. Szeretett utazni, sokat is utaztunk, és például az ominózus bécsi lemezfelvétel kapcsán láttunk ott ilyen jelvényeket. Akkor olyan divatos volt a jelvény, és volt a szomszédban egy ilyen jelvénykészítő kisiparos, akinek volt egy gépe, aki ilyen karos izével beletette a papírt, ráhúzta a tetejét, és ez nagyon megtetszett a Györgyinek, vegyük meg a gépet, legyünk jelvénykészítő kisiparosok. Megvettük, hazahoztuk, és a földön ülve jelvényeket gyártottunk. Szóval, hogy ezzel kezdődött, akkor tegyünk magunkra jó sok jelvényt. Előtte is már volt kint egy pár, de akkor legyen ebből egy stílus, de nem azt találtuk, hogy hú, és akkor most úgy lesz majd, nem, hanem ez ugye a jól esett, ugye.
Ösztönösen érezhettétek ezt.
Valószínű, igen, meg amikor fontos volt, az nagyon megtetszettek ezek a neonszínek. Most már minden neonszín, de akkor egyáltalán nem volt. Bécsből kellett hozatnunk a neonszínű festéket, és olyan plakátjaink voltak, ezek a hatalmas nagy plakátok, amivel csak fel volt írva, hogy padüdő koncert, és alulra pici vedett, de volt a pink színű, volt a zöld, volt a sárga, világított, végig plakátoztunk mindent. Csodálatos volt. De hogy ez is fontos volt, hogy neonszínű, hogy legyen szagos a lemez, olyan büdös WC szagosító szaga volt, hogy az valami hihetetlen, de akkor is milyen volt az első szagos lemez, és így meg lehetett dörzsölni, tudod, mint a szagmintákat most, hogyha valamit veszel.
Meg ahhoz is nagyon értettetek, hogy jókat kell mondani jó időben. Tudok egy történetről, miszerint nem nagyon volt ötletetek az egyik lemezre. Erre bemondtátok, hogy összevesztetek a Hungaratonnal. Miközben semmi alapja nem volt, csak nem volt ötlet.
Nem volt ötlet, hanem úgy nem volt ötlet, hogy kellett új lemezt csinálni, de valamivel meg akartuk magyarázni azt, hogy nem lettünk készen. És akkor ez volt, igen. Hogy
tehát ez lódítás volt.
Hát persze, hogy lódítás volt. De hát röhögtünk rajta nagyon. Tehát ők se szóltak semmit, mert hát...
És meg lett az eredménye? Tehát a lemeznek aztán sokkal nagyobb lett.
Meg lett az eredménye az, hogy kiadtunk egy olyat, hogy az első három lemez zanzásítva összeraktuk, mert akkor jött be a CD.
Voltatok egyszer egy felvételen.
Igen.
Ákos, Kovács Ákos bemondta, hogy neki aréna koncertje lesz.
Igen.
Erre Lang Györgyi úgy gondolta, hogy nehogy már itt lemaradjatok, nektek meg szilveszteri koncertetek. Mondta Igen. ő mindenfajta előkészítés nélkül.
Abszolút. Abszolút.
Ez pofátlanság, de szimpatikus pofátlanság. Györgyiként
nagyon pofátlan volt ezekben a dolgokban, imádott tromfolni, tehát hogyha bármi történt, és aztán utána azt mondta, hogy és igen. És akkor én nekiálltam, és Güzümöngyára elkezdtem szilveszteri koncertet megbeszélni. Tehát, hogy ő nagyon szeretett bedobni ilyen dolgokat, és aztán utána meg olyan szinten kapott hozzá kedvet, hogy ezt meg is csináljuk, hogy akkor már az volt a legfontosabb, hogy ez legyen. Egyetlen egyszer kaptunk támogatást erre a szilveszteri koncertre, de egyébként meg soha semmilyen szponzorunk nem volt. Tehát ezt az elején mi elkezdtük 2 millió forintból, azt hiszem akkor a negyedik éve volt a padodó, igen, és megcsináltuk a Blaha Lujza téren, és embertelen sokan lettek. Nagyon. És onnan jött az ötlet egyébként, hogy ott csináljuk, hogy annak idején a Corvin áruháznak ott az első szintjén ott volt valami, vagy Fenyő, vagy Dolliról, vagy valamilyen koncert, még valamilyen koncert, de nem tudom, az nem szilveszteri volt, és akkor azt mondtuk, hogy na majd mi, és szilveszter, és ingyenes legyen, és mi meghívjuk Budapest lakosságát, és onnantól kezdve viszont akkor már muszáj volt megcsinálni következő évben is,
Úgyhogy ti tulajdonképpen az évközben megtermelt pénzetetek fordítottátok
igen,
vissza?
Igen, igen. Mindig visszafordítottuk egyébként a pénzünket magába, a munkába. Imádtuk. Tehát mindig, minden évben voltak új fellépő ruhák, azokat mi vettük meg a zenekarnak, a táncosoknak, háttérfüggöny, díszlet, jel. Ez fontos volt, hogy ez meg legyen. Ezt mind csináltunk.
De miért? Miért nem gondolkodtatok úgy, hogy azért most ezért mi megdolgoztunk, kivesszük a ránk eső részt?
Hát ez volt a munkánk, hogy ezt csináljuk. Nem tudom, ez így esett jól. Látom, hogy röhögsz, és ez neked is szimpatikus.
Szimpatikus, mert ilyen, abszolút
mert
szimpatikus.
Mert szerintem csak így lehet
de
csinálni.
De egyedi, tehát ilyet nem
egyedi.
Is hallottam.
És akkor utána fogtuk magunkat, és csináltunk egy lemezkiadót, amikor már sokan kiadták a lemezeinket, EMI, BMG, és aztán utána azt mondtuk, hogy jó, azt mi is tudjuk. És akkor attól kezdve azt is magunkra vállaltuk, a gyártatást, a nem tudom, mindent.
De ki volt kettőtök közül, aki ilyen jó szervező erővel bírt?
Mind a ketten nagyon jó szervező erővel bírtunk. A Györgyi volt az, akinek ilyen ötletei voltak, ilyen elrugaszkodott ötletei voltak, hogy ezt csináljuk meg, mondtam, ne hülyeskedj már, mi a francnak, de csináljuk meg, jó, akkor csináljuk meg, kész, ennyi, tehát nem kérettem magam túl sokat, és aztán utána meg dolgoztunk rajta.
Melyik volt a leghosszabb mosolyszünet kettőtök közt ez alatt a több évtized alatt? Volt-e egyáltalán?
Jézusom, nem volt.
Tehát soha nem vesztetek úgy össze, hogy nem tudom, hogy egy hétig nem szóltatok a másikhoz.
Soha, ne viccelj. Nem. Én szeretek utazni, én amikor elutaztam, akkor mindig az volt a fontos, hogy a Györgyivel kapcsolatban maradja, pedig akkor még nem volt ilyen net, meg mit tudom én, de telefonáltam Kubából, meg minden, de csak úgy, hogy mi van.
Nem volt olyan egyetnemértés bármivel kapcsolatban, hogy egymásra csaptátok volna az ajtót.
De hogy nem, egyetlenmértés az volt, hogy ne, és akkor ortítoztunk egymással, meg én nagyon csúnyán káromkodok, szóval volt minden, de veszekedni lehet, de konstruktívan veszekedni, tehát hogy annak legyen értelme, hogy valamerre haladjunk, de csak az, hogy menj az anyádba, puf, becsapom az ajtót, annak nincs értelme. Tehát azért általában győzködni szoktuk egymást, ordítva néha, hogyha úgy volt, de hát mindig konszenzusra jutottunk, és végül is mindig valaminek az érdekében, tehát hogy menjünk előre, hogy csináljuk. A módozatban volt mindig, mert a Györgyi az hirtelen volt, én mindig mondtam az aggájaimat, tehát én mindig azt mondta, hogy ezt így csináljuk, jó, de. És akkor mindig elmondtam, hogy szerintem mik azok a buktatók, amikre figyelni kell, és akkor ő mondta, hogy jó, mert milyen hülye vagy, mert egy, és akkor ezen elvergődtük egy kicsit, és utána kész, de ezek ilyen 5-10 perc. Tehát ez nem egy ilyen hosszú.
Az ő éles nyelvűsége miatt volt valamilyen kártétele a zenekarnak? Én kigyűjtöttem azért párat. Tehát összeveszett csatorna vezetéssel.
Mindenkivel, hát a hévízi polgármester belelökte a medencébe.
Egyszer, de miért lökte be?
Mert jött oda, és tiszteletlen volt vele, és ő székben ült, elkezdte ott valamit macerálni, eléggé instabil volt már akkor, és akkor így lökött rajta. Olyan dolog, hogy mindent megcsinált, csodálatos volt, igen. Imádtam a szabadságát. Hát miért, hát amikor műsort vezettük a reggeliben, onnan is, hát állandóan leállították mindig, egy-két hónapot mindig dolgoztam helyette, mert helyette is, mert mit tudom én, olyanokat beszólt, hogy és az a röhely, hogy azt is azért, mert hogy jobbat szeretett volna. Tehát amikor, mit tudom én, egyszer a gyerekek jöttek be és mesélték, hogy ők csináltak ilyen kinder tojásban, ilyen kis vackokból terepasztalt, és sérült gyerekek voltak, és imádtuk őket, és jó volt a beszélgetés, helyesek voltak, és akkor kérdeztem, hogy és akkor a cég ugye segít, hogyha mit tudom én, van 30 katonából 28, és akkor még kéne kettő, akkor adnak. Mondták, nem adnak erre a Györgyét, természetesen mondott valamit, hogy páráztok meg a, mit tudom én, smucigok, valami ilyesfélét mondott, és ezért, hát be akarták perelni a tévét, meg mit tudom, és volt egy, ez a mit tudom én, ez most miért jött a számra? Na mindegy. Szóval, hogy jött a hullahaja, mint a hóvidász, a szóval Vas & Go, ezt is bemondta, és akkor jöttek, és fel akarták mondani az RTL-el a szerződést a Procter & Gamble, vagy nem tudom, melyik cég volt az, és akkor úgy győzték meg a végül is az ügyvédet, akit oda küldtek, hogy több ezer dolláros kártérítést kérjen, hogy hát nézzem már erre a két hülyére, hát ezeket nem kell komolyan venni. Na, hát ilyenek.
Nagyon máshogy is alakulhatott volna a zenekar élete, ha nincsenek ezek a konfliktusok? Tehát csatornákkal, kiadókkal, vagy azért Györgyi éles nyelvűsége sok mindenben gátat
és szabott. Nem, ezek ilyen vicces dolgok.
Tehát komoly dolog azért nem hiúsult meg emiatt.
Nem, és ezek nekünk viccnek számítottak. Sose vettük ezt komolyan, soha nem vettük komolyan ezt a fajta ilyen bántást, mert ez, igen.
És a titeket bántottak?
Hát minket azért úgy bántottak, úgy beszóltak, meg elég nehezen viselték sokszor a külsőnket, aztán utána egy idő után már átment ez ilyen politikai izébe, és tehát a mi szabadságunk az nagyon szemet szúró volt, és akkor voltak olyan helyszínek, ahol köpködték a hátunkat rendesen, de...
Már hogy effektíve?
Hát nem, de hogy is nem. Hát ahol úgy éreztük, hogy ahogy annyira nem szeretnek, de én annak örülök, hogy valahogy keresztül vitte mindig az a fajta szeretet, ami a munkásságunk iránt volt, azt az ellenérzést, ami esetleg a túlzott szabadságunk miatti, vagy akár ilyen politikai kellemetlenség volt. Tehát csak azért például ért bennünket nagyon, nem is egy kellemetlenség, hogy a Klubrádióban 12 éven keresztül vezettünk műsort.
Milyen kellemetlenség?
Hát az, hogy hát semmi, hát megjegyzéseket tettek ránk, hogy lipsik vagyunk, meg ilyeneket.
Györgyi betegségéről annyiban azért szerintem érdemes beszélni pár mondatot, hogy azt mondod, hogy micsoda flow volt, micsoda családias hangulat, micsoda igen. Nevetés. Úgyhogy nagyon korán tudtátok, hogy az ő állapota azért egy meghatározott nyomvonalon halad, és egyszer ennek a nagy jókednek vége lehet.
Igen, az az elején. Tehát én amikor megismertem a Györgyit, akkor ez már tudott dolog volt. Tehát őnál a főiskola első két évében diagnosztizálták azt hiszem azt, hogy kettős látás és a szklerózist, de amikor én megismertem, konkrétan akkor Pécsett volt egy ilyen, hogy nehezen járt, akkor bement a klinikára, és akkor ott konkrétan megállapították.
Ti tulajdonképpen hallgatólagosan megbeszéltétek azt, hogy erről nem beszélünk? Már egymás köz sem téma?
Dehogy nem.
Ti nálunk beszéltetek? Ez minden, téma volt?
Persze. Hát amikor a Györgyinek itt van lakása, és amikor a lakás, én imádok ilyen belső építész, hogy legyen, mi merre megy, stb. És amikor csináltuk, akkor megbeszéltük azt, hogy ha esetleg ő neki kocsiba kell ülni, vagy valami, ott nincsen küszöb, az körbejárható, ott úgy van a kád, úgy van minden, hogy elférjen. Abszolút. És ez 20-valahány éve volt.
Elképesztő. Ő ennyire nyíltan és racionálisan volt képes látni végig, igen, az állapotát?
Igen, és az volt a nagyon jó, hogy ezért voltunk képesek így végigcsinálni ezt az utolsó pár évet. Én is, és a lányok is a környezetben. Tehát az nagyon fontos, hogy együtt ez a csapat Volt néhány ember érdekes, akik nem tudtak hozzá eljönni, akik nem szerették volna úgy látni, hogy nem a teljes fényében van, de hát miután még hát ő májusban halt meg, és augusztusban előtte, vagy szeptemberben még olyan koncertet csináltunk a Városmajori Szabadtéri Színpadon, amihez foghatót. Nem is emlékszem rá. Csodálatos volt. Annyian voltak, hogy embereket kellett ültetnünk a színpadra is. Az egésznek volt valami döbbenetes hangulata, de tényleg. Tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly szeretés.
Azt gondolom, egy másodpercig nem merült fel bennetek, hogy az ő agyvérzését követően esetleg ne úgy folytassátok a zenekari létet, mint előtte.
Nem, dehogy is. Nem merült fel. Egyáltalán nem. Hát amikor már, hát például ezen is felmérhető, hogy jöttem ide műsort vezetni, akkor beugrottak barátnők, beugrottak Kazimir Anna Maria, Bognár Éva, jött a Fáj Miklós, tehát olyan barátok, akik ebben a dologban így részt tudtak venni, és társ műsorvezetők voltak mellettem, és abban a pillanatban, ahogy a Györgyi tudott jönni, jött. Így beszélt, de kérdezett, és tudtam, hogy mit akar kérdezni, és lefordítottam.
Hát olyannyira én voltam is nálatok a halála előtt, szerintem 4-5 hónappal Budaörsön egy talkson.
Igen, igen. Na hát az is fantasztikus volt, igen, szerintem.
Abszolút.
Ugye? Pedig ott is, hát néha nem értettük, hogy mit mond, de tök jól el tudta mondani, és imádtam a jelenlétét, és imádtam, hogy kérdez hármat, és szétröhögöd magad, én meg ott pusztulok másfél órán keresztül, és egy jót nem tudok kérdezni, szóval nagyon-nagyon inspiráló volt minden pillanata.
Még egyre válaszok kérek, nekem ez nagyon szimpatikus volt, tehát több is, mint szimpatikus, nem ez a jó szó. Kulka János nyilatkozta azt, hogy mindent elrendezett maga körül Lang György.
Igen.
És azt mondta, nagyon okosan Marinak mindent elmondott.
Igen.
Hogy azért a ti kapcsolatotok annyira szép és mély volt, hogy tényleg nem maradt benne elrendezetlenség.
Igen, 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 és ezért tudott ő szépen elmenni. De valahogy nem tudom, én ezt saját magam is így szoktam, tehát anyukámmal is, amikor meghalt anyukám, gyakorlatilag egy pár hónappal a Györgyi előtt, hát 3 hónappal a Györgyi előtt halt meg, és vele is az érzésem, hogy nincs olyan, amit nem csináltunk meg, és nem beszéltünk meg.
Ezt hogy kell csinálni? Az bátorság kell, nem?
Ja, szeretni kell.
Meg bátornak kell lenni.
Ja.
Most azért neked az azt követő 1 év az nem lehetett egyszerű. Tehát két ember,
igen,
nagyon közel egymáshoz.
Igen, meg tök egyedül maradtam. Tehát, hogy ha lett volna kapaszkodó, akivel így azt mondom, hogy ízelt egyedül a Peti, a kutya.
A kutya.
Meg a Györgyi papagája, Gizi, aki hozzám költözött. Igen, a Györgyi kutyája Olga, az pedig a Gumi Maci nevű rajongónkhoz költözött, és hát a legjobb helyen volt és van. Hála Istennek, jól van.
De akkor annak a nehéz időszaknak legalábbis úgy látom, hogy vége.
Hát az volt a rohadt munkás időszak, azóta meg már másért dolgozom, de úgy egyébként, hát igen, 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 egy kicsit felszabadultam.
Padődő dalokat énekelsz-e?
Nem, egyszer-egyszer, amikor olyan a helyzet, vagy vizé, de hát nem tudom, mindenki kérdezi, hogy mikor csinálok padödő koncert, meg még ilyenek. Nem a dolgom, mert a padödő az volt. Hogyha most például csinálok majd egy olyan koncertet, hogy december 28-án lesz ez a kongresszusiban, milyen jó, ügyesen elpromózom itt a dolgokat, mi? December 28-án lesz a kongresszusiban, és most éppen azt határoztam el, hogy abban ugyanúgy, ahogy a mostaniban is énekeltem az Abba blokkunkból 3 számot, hogy ott is fogok énekelni Abbát, és de hát arra a lányoknak van koreográfiájuk, hát nehogy már ne jöjjenek be. Hát így 50 fölött már egy kicsit gondolom csúzosan húzzák a derekukat, de azért bejönnek, és ha más nem, akkor a lassúban összekapaszkodunk.
Legyen így, és köszönjük azt a 35 évnyi
flót. Köszi.
Falusi Marian után Fáj Miklós zenekritikus, publicista segít megérteni a padödő sikertörténetét. Te mikor láttad, vagy hallottad először a padödőt?
Hát én már későn csatlakoztam. Amikor én beszálltam buli, akkor már csak egy koncert volt a Park színpadon. Ugye a dolog elkezdett foglalkoztatni olyan szempontból, hát ilyen kritikusi szempontból. Tehát, hogy ahogy azt mondtad, hogy hát valami nem stimmel itt. Tehát, hogy miközben azt a kérdést tesszük mindig, hogy melyik, tehát, hogy az emberek által összetéveszik a két kövérlányt, azt látod, hogy iszonyatos különbségek vannak között, és ugye én a zene felől közelítettem hozzá, és azt mondom, hogy hát az egyik egy színésznő, a másik egy énekesnő, ennél nagyobb különbséget el sem lehet mondani. Tehát az egyik szövegközpontú, a másik zeneközpontú, az egyiknek van hangja, a másiknak van mondjuk képessége a szövegközpontú dalolásra, de hát ugye én a Marian oldalán voltam, tehát engem a Marian érdekelt, mint mint énekesnő. Tehát én, amikor a Népszabadság újságíróként interjút készítettem vele, akkor a Mariant választottam, mert ugye az foglalkoztatott, igazából nem is tudom, hogy az foglalkoztatott, hogy ő mennyire zavarja, vagy mennyire van tudatában annak, hogy miközben ők látszólag egy ilyen ideális páros, tulajdonképpen két teljesen különböző karakter.
Miben látod a különbözőségüket? Pláne ennyire radikálisan?
Na, nagyon nagy különbséget. Tehát pontosan ezt, hogy az egyik a zene oldalát, az egyik az hang, a másik az mondjuk úgy intellektus. És ez most ilyen olyan, mint hogy gonoszkodnék a zenészekkel szemben, de nem így van, csak hogy egyszerűen az Marianna a zene oldaláról jön, vagy úgy közelíti meg, vagy én őt szeretem hallgatni, nekem a Györgyi volt az, aki erre, hogy is mondjam, csak úgy rá van, nem ballaszként, de mégis rajta van a hajón, és tovább evez, meg tolja előre, meg minden. Azt, ami később ebből kint, azt nagyon soká fogtam fel, hogy igazából nem csak az van, hogy a Marianna viszi a hajót, és a Györgyi utazik, hanem a Györgyi is viszi a hajót, és a Marianna is utazik. Tehát a Györgyinek a masszív személyisége, a közlésvágya, az intellektusa, a gyorsasága, az a Marianna nagyon felszabadítóan hat. Tehát, hogy itt tulajdonképpen mégiscsak egy ideális páros van. Ez eltartott egy ideig, míg erre rájött.
Azt mondod, hogy radikális volt a különbség, meg radikálisan mások voltak. Ez szerinted erővé lett transponálva az ő esetükben, vagy azért ez hátrány is tudott lenni?
Ez hátrány is tudott lenni, az nem is kérdés. Tehát azt éreztem, főleg az elején, hogy hát igazából a Mariannak szólistának kéne lenni, vagy afelé kéne menni, mert ő az érdekesebb, de őt mindig, tehát van egy valaki, aki nem olyan muzikális, akinek alá kell dolgozni, nem tudom, ez mennyire köztudomás, de hát szóval Györgyivel dolgozni kell, a stúdióban is dolgozni kellett, mert hát ő egy színésznő. Az
már nem... hangtechnika szempontjából?
Igen, hogy mit tud elénekelni, mit nem tud elénekelni, hogy hamis, nem hamis, tehát az egy problémásabb dolog azért, vagy problémásabb dolog volt, nem bántóan, vagy nem az, hogy most a koncerten nem. Ráadásul, amikor én őket először láttam, akkor már állandóan ez a nekem túlzott lazasság, tehát, hogy nem tudják a szöveget, elfelejtik ezt, nem baj. És akkor azt éreztem, hogy tessék, felkészülten kiállni, de és megint valami, amire csak utólag jön rá az ember, hogy nem, hát ez a báj, hogy nem játsszuk meg azért a művésznőt, hanem hát egyek vagyunk a közönsége, vagy hát olyanok vagyunk, mint ti. Ez csodálatos élményeim voltak, amikor Györgyi először, vagy közel először lépett fel kerekes székben, és akkor valaki, aki nem csak kerekes székes volt, de beszélni is alig tudott, és akkor talán székbe kényszerültél, kérdezte, és ahogy ezt a Györgyi vitte, vagy ahogy, amilyen könnyedséggel ezt így, igen, most nem tudok járni, és a többi, tehát, hogy azt látni, hogy az egységet, tehát igazából azt akarom mondani, hogy ahogy a közönség megtalálta magát bennük, és ők maguk köré tudtak egy olyan közösséget szervezni, vagy nem szervezték, hiszen ez a bájuk másik pontja, hogy semmit se szervez, semmit se akarnak, minden történik velük. Tehát, hogy nincsenek itt ilyen megtervezett dolgok, hogy ha ezt csináljuk, akkor majd ez lesz, és ha azt csináljuk, az lesz, hanem hagyjuk, hogy vigyenek az események.
És mégis jól sül el? Ezt hogy kell csinálni az emberben? Ennyire nincs meg a megtervezettség?
Tehát ez általában jól sül el, illetve pontosabban bejárja a maga útját, tehát elindul valahol, felér a csúcsra, majd alászáll. Azért mondtam, amikor én bekapcsoltam be, akkor már csak egy koncert volt a Budai Park színpadon, az előtte levő évben két koncert volt. Tehát voltak még népszerűbbek, aztán te kevésbé népszerűek. Tehát látszott, hogy ez elfogy.
Mikor és voltak ők a csúcsra? Semmi.
Hát valami... Valószínűleg a bye-bye szása idején, szóval nem esik egybe a művészi csúcsok, vagy a mondani való csúcsok, vagy a közösségteremtő csúcsok a sláger csúcsokkal, de hát ez nem probléma.
De volt azért egy 10-15 nagyon masszív és sikeres évük szerintem.
Igen, 10 mindenképpen.
10 mindenképpen. Amikor úgy róluk szólt, róluk is szólt a magyar könnyűzene.
Igen, róluk is, hát nyilván nem egyedül, nem is kell, de hát volt, tehát valahogy a Neoton Família után ők egyszer megjelent, amikor a Neoton Família kezdett kifáradni, akkor ők megjelentek, és tulajdonképpen betöltötték azt a helyet, illetve még szélesítettek is ezen, tehát még több embert, vagy még különbözőbb embereket tudtak. Tehát mégis a Neoton Família idején mégis volt egy ilyen, hogy azokat politikailag azért nem szeretjük, nem szól mi, tehát volt egy ilyen alsó szólam is, ami náluk nem volt tulajdonképpen. A politika az csak sokkal később tette be a lábát az ő életükbe.
Ugyanakkor Magyarországon az egyediség, a különbség, a szabálytalanság az nem mindig jár kéz a kézben a sikerrel. Náluk viszont pont, hogy ez volt a szexiségük és az igazi hatóerejük egyik tartó oszlopa. Akkor ez hogy van?
Szerintem ez sehol se. Tehát ez nem az, hogy magyarok nem szeretjük a különös embereket, sehol se szeretik a különös embereket, de aztán jön egy James Corden, aki mindenkit meggyőz arról, hogy lehet kövéren is műsort vezetni. Vagy, tehát a tehetség ezt át tudja lépni, és egyszer csak az egyediség érdekessé válik. Tehát ez, erre nincs szabály, de ez nem egy magyar betegség. Hanem
akkor ők máshova születnek, máshogy alakul szerinted? Ez a karrierút?
Vagy ha máskor születnek, akkor is máshogy alakul.
Milyen értelemben?
Olyan értelemben, hogy itt eleve az egymáson találás. Tehát a Marian előtt nyitva lett volna egy korrekt jazz énekesnői nemzetközi, de nemzetközi alsó szinten, hiszen ezt betörni, ezzel a fajta hozzáállással áttörni, tehát menedzser meg minden nélkül, azt nem lehet, de őt elénekelgetett volna mindenféle, ahogy énekelgetett is, mindenféle hollandiai, meg bárokban, meg szórakozó helyeken, és ezt csinálhatta volna a végtelenség is. Tehát a Györgyinek az akarása és a kirobbanó energiája kellett ahhoz, hogy ez feltolódjon oda, ahova feltolódott. Tehát ha később találkoznak, ha nagyobb a korkülönbség köztük, ha nem kövérek mind a ketten, szóval teljesen a véletlen dobta őket föl a fölszínre.
Az egy életképes gondolatkísérlet, hogy mi lett volna Györgyiből, ha nem találkoznak. Most elmondtad Marian karrieri útját.
Hát a György egy valószínűleg vidéki színésznő lett volna, vidéki A kategóriás színésznő, akiről mindenki tudja, hogy ő nagyon tehetséges, nagyon jó. A mindenkit úgy értem, hogy azok, akik színházba járogatnak, de hát nem lett volna egy országos, és nem tudom, lehet, hogy a szakszervezeti bizottság elnöke lett volna akkoriban, mert ő ilyen nagyszájú magáért kiáró nő volt. Tehát szerintem egy színésznői karrier az teljesen reális lett volna. Én mindig a Györgyi és a Hernádi Judit között nagyon sok hasonlóságot látok, csak a külsejükben nagyon nem hasonlítanak egymásra, de hogy az intelligenciájuk,
szavakészségük.
Így van.
Szabadságok.
A szabadságok, tehát nagyon sok minden van bennük, sajnos mi a szemünk után ítélünk már, mint közönség, tehát a szép nőket, vagy a dekoratív nőket szeretjük nézni.
Az ő üzenetük, ha volt ilyen, társadalmi üzenetük, a számodra mikor állt össze?
Az hamar, tehát mikor elkezdtem hallgatni, ezt főleg amikor elmentem koncertre, tehát az, nem szeretek így a... Tehát amikor azt hittem, hogy ez az én problémám, te kijöttek és elkezdték énekelni a Kell egy jó barát című dalt az állatkertben, úgyhogy jeltolmács mutogatta. És az, tehát én ezt hát elkezdtem sírni. Szóval ültem a nézőszélén, és pogyhott a könnyem, hogy ezt a fajta csodát, hogy a nem halló embereknek is énekelünk, és őknek eszükbe jut. És azt hittem, hogy ebben van valami ilyen beteges hiperérzékenység, még oda jött egy ismét, és mondta, hát ne haragudj, én úgy sírtam, mint az ápor első. Szóval, hogy mások is átestek ezen, hogy tehát ez a fajta, hogy a társadalmi üzenet, hogy hát vagy aki vagy, hát szóval ezt kaptad a induláskor, és hogy ebben dolgozzál. Hiszen ők maguk is ezt csinálták, ott kiáll két kövér lány, és azt mondta, így nézünk ki. Ha nem tetszünk, akkor ne gyertek.
Puzsér Róbert a róluk készült könyvben azt írja, hogy azt látta, hogy sokkal többre hivatott két embert lát ilyen-olyan szórakoztató műsorban, és neki fájt a szíve, hogy mi mindenné válhattak volna, és ehhez képest mond egy példát, hogy kereskedelmi televíziókban a lábgombáról beszélget ez a két sokkal többre hivatott ember. Te valaha gondolkodtál róluk így, jutott ez eszedbe, vagy egész egyszerűen nem kell mindent olyan nagyon komolyan venni.
Tehát mi az, ami ennél több, amit elértek, tehát hogyha most a Marian elvégzi a Zeneakadémiát, és mezzoszopránként kis terepeket énekel az operaházban, ad abszurdum, nem hiszem, hogy de megtörténhet volna. És hogy, tehát mi kell ennél több, mint hogy ott áll 10 000 ember boldoggá teszel. Tehát ez olyan jól hangzik, hogy így itt többre jött meg. Nincs ennél több. Szóval nem, tehát embereknek örömet okozni, ami ez egyébként kellett a tévé, és nyilván nem volt egy nagy szórakozás a lábgombáról beszélni, de nem csak a lábgombáról beszéltek.
Abszolút,
meg,
hát persze. A magyar zenei szcéna hogy fogadta ezt az együttest, mert hogy például díjakkal azért olyan nagyon nem halmozták el őket most, ahogy így utána néztem. Tehát ők ilyen csodabogarak voltak, irigykedtek mondjuk a lazasság és a szabadság ilyetén való megélése miatt, hogy hogy viszonyultak hozzájuk? Díjazták őket előképpen?
Nem, hát szerintem a Marian díjazták, és ez látszik a mai állapotán, és tehát most, hogy a Presser koncertek állandó fellépője, tehát látszik, hogy az ő zeneiségét, azt észre hangját, tehát szóval nem lehetett nem észrevenni, hogy hát ez egy komoly. Tehát akkor, amikor ezt elkezdtem, azt gondolom, ő neki van a pop szinten a legjobb hangja. Tehát nyilván ezen mindig lehet vitatkozni, hogy akkor, hogy ezek a szintek hogy vannak, hogy igaz egyáltalán, hogy egy operaénekesnek jobb hangja van-e, mint egy pop énekesnek, hiszen nem tudnak átjárni egymást, vagy ha megpróbálnak átjárni, abból mindig fejreállás van. Tehát Pavarotti se tud Elton John-t énekelni, és Elton John se tud operáriákat énekelni, nincs ebben semmi baj.
Te úgy gondolod egyébként, hogy volt egy ilyen fél mondatod, de ezt többször is idézték már interjúban, hogy tulajdonképpen ebben a műfajban jelenleg Falusi Marian a legjobb hangú magyar énekesnő?
Hát ugye jelenleg ez is már kicsit nem lehet valaki bocsássó meg nekem. 65 éves nem tudsz a legjobb pop énekes lenni. A Mick Jagger sem a legjobb pop énekes a világban, tehát nem ez, egyszerűen a műfaj maga mást követel, más lendületet vagy valamint. De volt egy időszak, amikor szerintem, vagy nekem ő volt a legjobb hanga a magának a lehetőségek közül, ha választani kellett, de nyilván másnak, meg Kovács Kati, meg szóval ők se egy időben voltak, tehát szóval azért egy rugalmas dolog.
Milyen ismérők alapján gondoltad, hogy ő a legjobb? Ez virtuozitás, hangtechnika, a személyiség, drámaisága, az átütő erő, a karizma, vagy úgy minden együtt?
De hát a hangszín maga, igen, a virtuozitás, tehát a terjedelem, a hangterjedelem, de főleg tehát ez a karakteres hangszín, hogy kicsit rekettes is, kicsit is, a muzikalitás mindenképpen, tehát az, hogy ő aztán nem énekel hamisan, és mindent egyből, és megjegyezés, nem tudom mi. Van egy csomó gyenge pontja is, kell azt is, hogy elmondjam, hogy hát a szövegmondás az mindig egy... Tehát egyszerűen ez, az agyféltekék nem egyformán működnek az emberben általában, ugye ezt szokták mondani, hogy azért a legjobb reklám az énekelt versike, mert akkor az mind a két agyfelet támadja, tehát a zenei agyfelet is, meg a szövegértőt is. Nála olyan erősen dolgozik a zenei agyfélteke, hogy sokszor a szöveg nem eléggé hangsúlyos, nem eléggé, el is felejt is sokszor, szóval egyszerűen nehezen tanulja meg a szöveget, főleg ahogy telik múlik az idő, úgyhogy nehezebben, és a csúgógépről olvasni egy dalt, az egy kicsit mindig azt érzem, hogy szóval tehát nem egy tökéletes gépezet, de mégis egy, és a személyiség persze, tehát mindehez még jön valamiféle olyan, ami viszont folyamatosan fejlődik, tehát a mai Marian, ahogy a közönséggel bánni tud, ahogy kezeli, ahogy kijön, és szevasztok, az, és persze ez nem volna meg a György nélkül, tehát ezt tulajdonképpen ő menet közben tanulta meg azt, hogy a György ezt magától tudta ezt.
Ezt a spontán idézőjelbe tett kokettálást a közönséggel.
Igen.
Ha már dalszövegeket említesz, a Padudő dalszövegei a te esetedben milyen megítélés alá esnek? Tehát pontosan érted azt, hogy ezek a könnyen megjegyezhető, könnyen énekelhető szövegek mitől váltak ilyen kulturális kóddá, és a házi bulik elmaradhatatlan dalaivá, vagy azért a lelked mélyen lehet, hogy mélyebb és sokrétűbb dalszövegekre vágytál volna?
Nem a Bye Bye Sunshine a legjobb Padudő szám, vagy nem az a
melyik a legjobb?
Számra. Én a legjobban, te vagy a legjobb dolog a héten.
Na meg a szombat délután.
Na meg a szombat. Szóval azt én, tehát én az ő privát szférához szóló dalaikat, azok a, vagy a kell egy jó barát, vagy tehát minden, ami arról szól, hogy gyerünk, hogy örüljünk, hogy sárgába és pirosba öltözünk, és nem szürkébe és barnába, ezeket fontosabbnak tartom, mint a politikai közreműködésüket.
Nagyon szépen köszönöm. Ez volt tehát a nagymű Falusi Mariannal és Fáj Miklóssal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk jövő héten, szombaton, itt a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagymű Kadarkai Endrével.